A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szüzet emelt oltárra az egyház. Bódi Mária Magdolna szűz és vértanú 24 évesen volt, amikor életét áldozta a hitért és a tisztaságért. Jelentette ki Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek Veszprémben. Az 1945 belli téren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolna boldoggalvatási szertartásán. Szentbeszédében Erdő Péter azt mondta, Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett fiatal élet megkoronázása. A több ezer ember részvételével tartott rendezvény kezdetén Udvardi György veszprémi érsek úgy fogalmazott, a vértanúság a remény megkérdőjelezhetetlen jele, Bódi Mária Magdolna életében pedig a krisztusi erények bontakoztak ki. A veszprémi érsekség a hétvégén több programot is szervez a boldoggalvatás alkalmából. Tájékoztatásuk szerint Bódi Mária Magdolna nyitott terekéje vasárnap késő délutánig látogatható a veszprémi várban, a Szent Mihály székesegyházban. A külgazdaság és külügyminiszter szerint Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége, még más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülő úton orosz kőolajat, mert az olcsóbb. Szijjártó Péter szerint abban, hogy hazánk ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az, hogy az Európai Unió elutasította a kormány segítségkérését arra, hogy a dél-kelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljék. Novemberben jelentős plusz pénzhez jutnak a nyugdíjasok az infláció kompenzálására szolgáló nyugdíjkorrekció révén. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint ez az egyszeri juttatás átlagosan 42.600 forintot jelent, ami összesen 105 milliárd forintos terhet ró a költségvetése. A kiegészítő juttatásra azért van szükség, mert az évelei 3,2%-os nyugdíjemelés nem fedezi a 4,7%-ra becsült éves inflációt, írta meg a pénzcentrum.hu portál. Azon túl, hogy a betegek tudnak majd foglalni időpontot a kontrollvizsgálatokra is az egészségablak applikációban, vagy a 1812-es központi telefonszámon, az időbeosztások átláthatóbbak lesznek, megszűnik a szakrendelőkben a zsúfoltság, nem várakozik majd egyszerre 60 beteg az orvos kontrollnapján, mondta el az e-beutalók rendszerének előnyeiről Takács Péter, egészségügyi államtitkár. Mint ismert, változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere majd október 1-től. Folytatódik a fogyatékossággal élők lakhatási programja, már 5300-an kaptak új esélyt a teljesebb életre, közölt a gondoskodás politikáját felelős államtitkár a közösség oldalán. Budapesten pedig 2026 végéig több mint 100 új férőhelyet hoznak létre 1 milliárd forintos kormányzati támogatással az önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek együttműködésében, írta Fülöp Attila. Magyarország kormánya és az egész magyar nemzet elkötelezett a határon túli magyar bölcsödék, óvodák, iskolák támogatása mellett. Számukra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell, hangsúlyozta Balatoni Katalin Kolozsváron a Romániai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó ünnepségén. A miniszterelnöki biztos ünnepélyes keretek között átadta az első külhoni magyar pedagógus igazolványt Burus Siklódi Botonnak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökének. Az iskola az identitás egyik legjelentősebb formálója, a magyar tanítási nyelvi iskola pedig magyar szemmel, magyar hagyományok alapján oktat és nevel, jelentette ki a köznevelési államtitkár a Kárpátaljai Magyar Iskolák Központi Tanévnyitó ünnepségén Munkácson. Ennek idén a Munkácsi Szent Márton székesegyház adott otthont, ahol tapintható a hit jelenléte, hiszen sokszor kellett már az erős hit ezen a helyen, fogalmazott Maruzsa Zoltán. Az izraeli hadsereg elrendelte Gáza város evakuálását. Avikai Adré katonai szóvivő arra szólította fel a lakosságot, déli irányban hagyják el a települést és voluljanak a Khan Yunis melletti tengerparton kijelölt humanitárius zónába, ahol ellátást ígérnek számukra. A bejelentés röviddel azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, intenzív tárgyalásokat folytat a Hamásszal, írta meg az NBC News. Izrael hetek óta nagy erőkkel támadja Gázát, a légicsapásokkal támogatott hadművelet során az izraeli erők több kilométert nyomultak előre a városban. A hadsereg tájékoztatása szerint jelenleg a település területének mintegy 40%-át ellenőrzik. Benjamin Netanyahu miniszterelnök már augusztus 7-én bejelentette, hogy Izrael a gázai övezet teljes katonai megszállására készül. Megdőlt az országos melegrekord pénteken, közölte a Hungaromet. A Békésvár megyei Körösladányban, illetve a Hajdúbihar vármegyei Körösszakálon egészen 35,1 Celsius fokig melegedett fel a levegő. Végül a várható időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, fátyol és gomoly felhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néhol záporzivatar előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Rossz a lift, kihalt a lépcső, a csend csak arra vár, hogy zokog. De most ne hidd, hogy hozzám késő lenne, bekopog. Talán majd holnap már nem én leszek itt, csak egy levélben egy mondat. Talán majd holnap, mikor egyedül kémleled a holdat. Hiába kérdezed, hogy hol vagy. Akkor gyere át hozzám ma este, bánatunkat, de jó lesne kiönteni egy-két felesbe. Ha téged sincsen, ki felkeresne. Akkor gyere át hozzám ma este, szívet kaptam, most lett kifestve, csak gyere át hozzám ma este, ha téged sincsen, ki felkeresnek, akkor gyere át. Nézd, egy árva kis galamb a világ végéről pont ide repült, neked csak pár lépésre van a legnagyobb kaland, hogy elfelejtsd, milyen egyedül. Talán majd holnap egy új kincskereső rád talál, s többé már nem leszel titok. Hát mosolyog kis bolond rám, ha esik az eső, mert ha nem mosolyogsz, akkor is esni fog. Akkor gyere át hozzám ma este, bánatunkat, de jó lesne kiönteni egy-két felesbe. Ha téged sincsen, ki felkeresne, akkor gyere át hozzám ma este. Új szívet kaptam, most lett kifestve, csak gyere át hozzám ma este. Ha téged sincsen, ki felkeresnek, akkor gyere át. Akkor gyere át hozzám ma este, bánatunkat, de jó lesne önteni egy-két felesbe. Ha téged sincsen, ki felkeresne, akkor gyere át hozzám ma este. Új szívet kaptam, most lett kifestve, csak gyere át hozzám ma este. Ha téged sincsen, ki felkeresne, akkor gyere át. Csak gyere át.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek! Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Gulybán Tibor felsőzsolcai görögkatolikus parókust és Véres Gábor szikszói görögkatolikus parókust. Egy utazási élmény után beszélgetünk egymással, nyugodtan fogalmazhatok többes számban, hiszen egy héttel ezelőtt bizony még Isztambulban voltunk, és ha a Szent István Rádió kedves hallgatói most felkapják a fejüket, és azt mondják, hogy papok és zarándoklat, és mindez Isztambulban, Törökországban, hát helyére tesszük majd a dolgokat, mert hogy nem véletlenül zarándokoltunk Isztambulba. A Hiszek egy Istenben című zarándoklaton vettünk együtt részt. Milyen apropóból is, kedves Gábor atya?
1700 évvel ezelőtt, 325-ben volt az első níciai egyetemes zsinat, ahol a hitvallást megfogalmazták a jelenlévő több mint 270 püspök Konstantin császárnak a hívására, és ennek a évfordulónak a kapcsán gondoltuk, hogy egy zarándoklatot szervezünk kifejezetten Níceába, imádkozni a szent helyen, ahol történt maga ez a zsinat, és hát ha már ott vagyunk, akkor ehhez kapcsolódóan Isztambulba, de talán ebben a kontextusban mondhatjuk, hogy Konstantinápolyba is elmentünk, és ott is azokat a helyeket, azokat a fontos helyeket, amik nekünk keresztényeknek fontosak, ezeket zarándokként meglátogattuk, több liturgiát is végeztünk, és próbáltuk azokat a lelki impulzusokat megélni, amelyeken ezt az 1700 éves évfordulót nem csak szépé emlékezetessé, hanem a hitünket megerősítővé is tették.
Mert hogy 1700 évvel ezelőtt Isztambul még Konstantinápoly volt?
Igen, igen. Éppen akkor még átmeneti állapotban volt, mert már épp, hogy még Bizánc volt ez a város, hiszen ugye tudjuk, hogy eredetileg ugye ez egy görög halász város volt, egy kereskedő város, ami Bizánc volt a neve, Bizántion, és Konstantin császár pedig ugye amikor átalakítatta, tulajdonképpen ugye a császár várossá építette, akkor hát némi szerénységgel ugye, de magáról elnevezte, és így lett Konstantinápoly, ami ugye tudjuk, hogy a keleti kereszténységnek, és hát ugye a római császárságnak, különösen majd mikor 476-ban elbukik a nyugat-római császárság, igazából a római birodalomnak több mint 1000 éven keresztül a központja lesz. Úgyhogy igazán mi keresztények nyugodtan mondhatjuk valóban, hogy Konstantinápoly.
És természetesen ellátogattunk és elzarándokoltunk Níceába is. Nícea milyen távol található Isztambultól?
Hát körülbelül, inkább így mondom, hogy bő 2 óra busz útra volt, tehát egy olyan szűk 200 kilométernyire, úgyhogy teljesen kényelmesen meg lehetett tenni az utat.
Tibor atya, ön miért vett részt ezen az arándoklaton kedves feleségével Marikával együtt? Mi volt a kiváltó ok?
Igen,
az arándoklaton való részvételben.
A hirdetett egy zarándoklatot, de ott csak papogi szerzetesek részére. Én szerettem volna, hogy a feleségem is eljöjjön, és mi is elmenjünk, és örömmel tapasztaltam, amikor a keresztény életben láttam a hirdetést. Na mondom, ez időpontban is, programban is nagyon-nagyon tetszik nekem. Jelentkeztem, és kiderült, hogy a utazás szervezője is régi ismerős, Porcsalmi Péter, és mondta, hogy van még hely. Hát örömmel, és akkor hát a híveinkre is gondoltam, meghirdettem a templomba, és jelentkeztek. Hát úgy rugalmasan jelentkeztek, és visszavonták. Hát ugye 11-en végül is sikerült, hogy ott legyünk, és ez nagy örömömre szolgált, hogy meg tudjuk tenni ezt az arándokutat. Valóban annak tartottam, elég sokat gyalogoltunk is a városon belül is, és a helyekre, ahol láttuk azokat a csodálatos építményeket, keresztény építményeket, templomokat, és természetesen az iszlám mecsetjeit is.
Hiszek egy Istenben, ez volt az arándoklat címe. Miért? Mire utal a címe?
Hát a magára ugye a hitvallásunkra értelemszerűen természetszerűleg, hiszen ugye az első níceai egyetemes zsinatnak ez volt a fő feladata, Konstantin császár is ezt ugye az akkori pápával egyetértésben ezt adta feladatul, hogy az atyák, a püspökök, mint ugye a apostol utódok, állítsák össze azt a hitvallást, ami olyan foglalata a hitünknek, amely vitán felül áll, és amellyel mindenki egyetért, hiszen tudjuk, hogy volt az a bizonyos ariánizmus, az az ariánista eretnekség, ugye Árius alexandriai papnak az eretnegsége, ami igazából Jézus Krisztusnak a istenségét támadta, és vonta kétségbe, és hát ez volt a legfőbb indok, meg hát amellett persze ugye az elmúlt évszázadokban is, addig már ugye azért elég sokféle eretnekség megjelent, tehát elég sok vita volt az egyházon belül a tiszta hittel kapcsolatban, és gyakorlatilag amellett, hogy természetesen azért a zsinatnak voltak más döntései is, például az ugye, amit a húsvétkor tapasztalunk minden esztendőben, ugye, hogy mikor is ünnepeljük a húsvétot, ez mind a mai napig, ez is ezen a zsinaton került meghatározásra, tehát hogy mikor is legyen pontosan a húsvétnak az ünnep, ugye a tavaszi napi egyenlőséget követő első holttölte utáni első vasárnap, és gyakorlatilag voltak ez ilyen döntései is, voltak egyházfegyelmi döntések is, de a legfontosabb az záró dokumentumban a hitvallás megfogalmazása volt, amit tulajdonképpen ugye minden mai napig imádkozunk. Hát természetesen 381-ben ugye a második egyetemes zsinaton, az első konstantinápolyi zsinaton, ott a Szentlélekkel kapcsolatban egy kis kiegészítés történt, tehát amit most imádkozunk, nem véletlenül hívjuk így, hogy Nicea konstantinápolyi hitvallás. És hát, hogyha emiatt mentünk oda, akkor értelemszerű volt, hogy ez legyen a címe is a zarándoklatunknak.
Szeptember 1-től pedig az önök, mondhatom úgy, hitvallásában egyfajta változás is történt?
Igen, amikor ugye tudjuk azt, hogy a nyugati kereszténységben, tehát ugye mondjuk így, hogy római katolikus egyházban, a hitvallásban van egy olyan latin kifejezés, ezt talán sokan ismerik, hogy filioque kifejezés, amit a 6.-7. században a Nyugat-Európában megjelenő eretnekségek, amik ott is Jézus Krisztus istensége, meg a Szentléleknek a kérdésével kapcsolatban voltak problémák, emiatt Nyugat-Európában ilyen helyi zsinaton beillesztették a hitvallásba a Szentléleknél ezt a betétet, hogy a Szentlélek az atyától és fiútól származik, de az eredeti hitvallásban, és amit a kereti kereszténység azóta is használ, abban ez nem volt benne. Na most, amikor nekünk görög katolikusoknak az őseink itt Közép-Kelet-Európában 1600-as években csatlakoztak a katolikus egyházhoz, akkor sok más megbeszélés mellett, tehát sok minden dologban megegyezés történt, ugye például az, hogy megtarthatjuk a hagyományainkat, megtarthattunk egyházjogi, egyházfegyelmi dolgokat, például ugye a nőspapságnak, az ugye ez megmaradt nálunk görög katolikusságnál, meg sok-sok dolgot, ugye a két szín alatt áldozás, ugye az eukarisztia kérdése, ezek megmaradhattak, és akkor amit mi vállaltunk, sok dologban a két legfontosabb, leghangsúlyosabb dolog volt abban az időben. Az egyik az, hogy ugye elfogadjuk a pápának a joghatóságát, tehát innentől kezdve nem a moszkvai, meg nem a kijevi pátriárkához, hanem a római pápához tartozunk. A másik pedig ez a bizonyos filioque volt, hogy beemeljük a hitvallásunkba. Na most a második vatikáni zsinat lezárult. A második vatikáni zsinatban egyértelműen fölmerült az igény, hogy a keleti katolikus egyházak az ősi keleti hagyományaikhoz térjenek vissza, mert így fogják tudni igazán hitelesen képviselni az összkatolikus egyházon belül az ő keleti hagyományaikat, a gyökereiket. És ezzel gazdagítják igazán az összkatolikus egyházat, meg hát a világegyházat is. És hát ennek hát azért ugye szokták mondani, ugye, hogy Rómában lassan őrölnek a malmok, ugye, ennek a évtizedes folyamatnak lett az eredménye, hogy most szeptember 1-től az egész magyar görögkatolikus metropóliában, tehát mind a három magyar görögkatolikus egyház megyében szeptember 1-től visszatértünk arra a hitvallás szövegre, ami a ősi eredeti hitvallási szöveg, amivel igazából csak ez a két változtatás van, tehát ez az egyik, ez a filioque kikerül, tehát amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor innentől kezdve úgy mondjuk a hitvallást a Szentléleknél, hogy és az atyától származik, tehát ennyi van benne változás, tehát kimarad ez a filioque. Teológiailag, tehát mind a kettő, tehát két külön hagyomány, a kettő kölcsönösen, én biztos vagyok benne, hogy erősítés gazdagítja a közös kincsünket. A másik pedig egy olyan fordításbeli különbség, ami római katolikus egyházban ünnepélyes alkalmakkor, amikor ezt az egészet a római katolikus testvérek is elmondják a Szent Misében, ünnepélyesebb alkalmakkor, akkor ugye ők mondják, hogy az atyával egy lényegű, ezt mondják a Jézus Krisztussal kapcsolatban. Na most nálunk a fordítás ez az egy valóságú, ez a szó szerepelt eddig a görögkatolikus hiszek egyben, a magyar fordításunkban, és ez is meg lett változtatva erre az eredetire, mert ez nem jó fordítás volt eddig, mert nem egy valóságú, hanem egy lényegű. Tehát igazából ez a két változás az, ami megtörténik. Hát ez meg kell szokni a híveknek, de szerintem nem lesz ezzel gond, mert az egyházmegyétől is kaptunk ehhez mankót, úgymond segítséget, nagyon szép nyomtatványon a hitvallást leírva, még ki is emelve azt, hogy mit kell máshogy mondani. És tulajdonképpen mostantól szeptember 1-től ehhez a hagyományhoz visszatérve imádkozzuk és gazdagítjuk a közös kincsünket.
És akkor ez milyen kapcsolatban van a niceai hitvallással?
Hát igazából a dátum adott apropót arra, hogy na most már akkor tényleg lépjük meg. Tehát igazából ennyi volt, hogy ez már régen érett ez a dolog, ez már korábban is meg lehetett volna lépni, tehát a püspök atyáink azok most arra hozták meg ezt a döntést, hogy akkor most ez egy tényleg ünnepélyes alkalom, 1700 éves a hitvallás, akkor most itt az idő, itt a lehetőség, és innentől kezdve akkor ezt valóban így imádkozzuk.
Tibor atya, az zarándoklat szép ajándéka volt, hogy több görög katolikus parókus is velünk együtt zarándokolt, önnel együtt.
Igen.
Ez egy külön ajándék volt.
Igen, amikor felhívtam Polcsalmi Pétert, akkor mondta, hogy még van 20 hely. És hát akkor megvette a jegyeket már előre. És akkor a viszont válaszában, amikor jeleztem, hogy ennyien vagyunk, akkor azt mondta, hogy a görög papok megmentették az zarándoklatot, nagyon örülök neki, de még visszatérve, hogy olyan lelkélményben volt részünk Gábor atyával együtt, hogy Rómában is voltunk, és az új Rómában is voltunk az idejében, mert a Szent Atya, amikor meghalt, mi terveztünk egy zarándoklatot Rómába. Egyházmegyénként külön-külön, de együtt. És a keleti keresztények ott találkoztak, és Róma Szent Péter Bazilikában egy gyönyörű szent liturgia volt, görög nyelven, és hát a nemzetiségi rész is ott volt, ahol szóba került ez az utunk. És akkor megtudtam, hogy Gábor atya lelki vezetője, és akkor kapta a hírt ott előttem a utazás szervezőtől, Polcsalmi Pétertől, hogy a Szent Atya is készül Nikeába. Ugye mondhatjuk Níceának, Nikeának, latinusan Nicea, görögösen Nikea.
Köszönöm, hogy ezt hogy erre felhívta a figyelmet, mert én is egy kicsit bizonytalan voltam, a Nikea, Nicea, melyik
igen,
a helyes?
Mind a kettő helyes, ők csak attól, hogy melyik nép mondja, tehát a latinok Niceának, mi Nikeának mondjuk, és akkor megerősítést kaptam, és mondta, hogy szeretnénk menni, ott szeretnénk lenni, és nagyon nagy élményem volt, különösen az Aja Szófia a Szentbölcsesség templomának megtekintése. A maga az épület monumentalitása, elrendezése, az a keletelt templom, amelyben az iszlám hatása ellenére is érződik annak a hitnek, elkötelezettségnek, áldozatvállalásnak a szépsége, gazdagsága, ami Bizáncban, Konstantinápolyban, Isztambulban megjelent, az építményekben, és a többi mellett is, és hát örülünk, hogyha nem verték le a mozaikokat, hanem csak lefestették, mert előjöttek. Amikor változott a politikai széljárás meg a keresztény ellenesség, akkor már bemutatják, mint múzeumot, mert rájöttek arra, hogy az zarándokok nagyon-nagyon jó tesznek ennek az országnak, az ő kultúrájukat, amely örömmel tapasztaltam meg az utcán járva is, hogy milyen kifejező az ő jelenlétük, az a kulturált viselkedés, amit megtapasztaltunk Isztambulban az emberek részéről, 20 milliós. De úgy indul valaki 10 millióról, hogy 10 milliós, utána 15 millió, és akkor hát már elhangzott, hogy bizony ez már 20 milliós város. A maga kiterjedés és gyönyörű hegyeivel, tengereivel, szorosaival és épületeivel. Hát a kultúrák mind letették oda a névjegyüket, és a mi keleti szertartásunk az Hagia Szófiában gyönyörűen visszaadta azt a hangulatot, de a többi keresztény templomban is, ahol megfordultunk, hát érdemes számbe venni ezeket is, tisztelettel a mecsetek iránt is, hogy milyen szépen eljönnek imádkozni. Nem értettük, de a gesztusaikból, a meghajlásukból, a térdeplésükből, a leborulásukból azért láttuk, hogy valamiképpen ott vannak. Tehát ez a lelki élmény mindenképpen is, hogy két liturgiát is tudtunk, két napon két liturgiát tudtunk végezni, különböző templomokban. Az egyik a Péter és Pál templomban volt, a másik a Szent Antal kápolnában, altemplomban, ahol nagyon szép mozaik volt a mennyezeten. De a többiekben is voltunk, többek között a bulgárok vas templomában is, ott is voltunk, meg láttuk az átalakított mecseteket is, magyar vonatkozása is, hál' Istennek nagyon sok van. És ahogy az idegenvezető Gábor atya teológiai szempontból és a mi történelmünkre fókuszálva, a török idegenvezető pedig a helyi sajátosságból olyan tapintatosan, kulturáltan, szeretettel mutatta be az országát, kurd gyökerekkel rendelkezik az idegenvezetőnk, akiben a békesség megjelent a beszédén és a gesztusain keresztül.
Nagyon jól beszélte a magyar nyelvet. Csodálatos lelkiélmény volt egy iszlám világban, római katolikus és ortodox templomban. Együtt lenni, együtt imádkozni, és ahogy Tibor atya is említette, két alkalommal is sikerült szent liturgián együtt imádkoznunk és részt vennünk. Ez külön lelkiélménye és adaléka volt ennek a zarándoklatnak.
Igen, természetesen, hát azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolog ugye azért, tehát most ugye emlegetjük, hogy azért milyen most jelenleg, milyen toleráns az iszlám ott Törökországban, de azért hozzátartozik a teljes képhez, hogy összesen 10 keresztény templom van ebbe a 20 milliós városba, meg keresztény is pár tízezer. És ezt azért említem, mert hogyha meg belegondolunk abba, hogy olyan helyen végezhettünk liturgiát, olyan helyen imádkozhattunk, amit aztán tényleg nagyon megimádkoztak a vértanúink, meg a hitvallóink az elmúlt évszázadokban, akkor én azt hiszem különösen megrendítő volt ez a dolog. Számomra melbevágó élmény volt, amikor a Szent György katedrálisba a ortodox pátriárkának, tehát a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának a székesegyházában látogattunk el, és aranyszájú Szent János és Nagy Szent Bazilnak a erekjéinél is imádkozhattunk. De a két liturgia mellett, hát nekem legalább akkora élmény volt még egy harmadik imádság, amikor Niceában a romok mellett, mert Niceában gyakorlatilag csak a romok mellett, mert a romjai vannak meg ugye a szenátusi épületnek, ahol a szenátusnak a tanásterme volt, ahol maga a zsinat zajlott, és amellett tudtunk imádkozni, és egy összeszerkesztett pár perces imádságot közösen elimádkozni, és ebben is már az új hitvallást tudtuk elmondani, tehát számomra ez ott a helyben ott a niceai tónak a partján.
A jóisten kék ege alatt.
Így van, abban a csodálatos kék tó mellett. Számomra ez tényleg azokon a falakon mellett állva, ahol tényleg 1700 éve zajlott ez az esemény, és ahol ezt így megfogalmazták, amihez nem is kellett 1700 év óta hozzányúlni, ugye? Tehát én számomra ez is egy óriási nagy élmény volt.
Számunkra, római katolikusok számára nagyon fontos a szűzanya. önöknél is fontos, Isten szülőként tisztelik. Milyen szűzanyai ábrázolásokkal találkoztunk, mert volt közöttük jó néhány különleges.
Igen. Hát talán a legfontosabb, ami pont onnan ered, Konstantinápolyból, ez az úgynevezett hodigitria ábrázolás. Talán a kedves hallgatók is láttak. Akár tudtukon kívül is biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor látják ezt, és nem csak ikon stílusban megfogalmazva, hanem nyugati festészetben is megfogalmazva, hiszen ez az ábrázolásmód átkerült nyugatra is. Amikor Máriának a bal karján ül a kis Jézus, és a jobb kezével rámutat a kis Jézusra. Ez a úgynevezett útmutató, tehát ugye Jézusra, mint az út és igazság életre mutat. Ez a hodigitria ábrázolás, és ez gyakorlatilag innen Konstantinápolyból ered, mert volt egy utca, nem messze egyébként az Hagia Szófiától, amikor a hajóúton volt egy hajó kirándulásunk péntek délelőtt, akkor látni is lehetett azt a helyet, sajnos most csak egy gyárnegyed, tehát az alapjai sincsenek már meg. Volt egy Hodigeris utca itt Konstantinápolyban, és ebben az utcában volt egy templom, ahol őrizték azt a ikont, amit hagyomány szerint Lukács evangélista festett. Tehát hogy az első ikont a hagyomány szerint Lukács evangélista festette, ráadásul Máriáról, ráadásul ezt az útmutató ikont, ezt a hodigitria ikont, és itt őrizték, és innen került egyébként a későbbiekben a hagyomány szerint Rómába, a Santa Maria Maggiore Bazilikába, ahol az olaszoknak meg Rómának a legkedvesebb kegytárgyai között szerepel. Szerintem a rómaiaknak lehet, hogy a szívükben a legfontosabb helyet foglalja el, hiszen úgy is írják, hogy Salus Populi Romani, tehát ez a Santa Maria Maggiore Bazilikában az egyik oldal kápolnában található. Ferenc pápa is annyira szerette, hogy mindig, amikor bárhová ment, onnan indult, előtte imádkozott, onnan ment a repülőtérre, és amikor megérkezett repülőtérről, az első útja mindig ide vezetett, és ott van eltemetve egyébként a kép, tehát a kápolna mellett van eltemetve Ferenc pápánk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos ábrázolás, és a bizánci egyházban, tehát a keleti egyházban, ikonográfiában a legelterjedtebb tulajdonképpen.
Magyar vonatkozású látogatásaink is voltak, ha fogalmazhatok így, legalábbis az ikonok tekintetében magyar szentet is láttunk, mozaik formájában, részletekben. Legyen olyan kedves, hogyha mondjuk el ezt is, hogy mely szentünk is volt ott található.
Szent László királyunknak a leánya, Árpád-házi Szent Piroska, mind a két kelet és nyugat egyaránt szentként tiszteli. Konstantinápolyba ment férjhez. Hát ugye tudjuk, abban az időben ugye a különböző uralkodó házak közötti békekötés politika szempontjából azért az ilyen nagyobb távolságok is áthidalhatóak voltak, de azt is tudjuk, hogy egyébként az ő és a férje, tehát a császárnak a házassága kifejezetten szerelmi házasság is volt. Tehát ugye nem volt feltétlenül abban az időben ez annyira természetes, de tudjuk róla, hogy ők azok voltak, és Konstantinápolyban ez ugye, hát így érezhetjük 1100-as évek eleje közepén élt Árpádházi Szent Piroska, és olyan hatású szent volt, hogy gyakorlatilag a Konstantinápolynak a népe, tehát a, ugye Konstantinápoly elestéig, gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb és az egyik legkedvesebb szentje volt az egész városnak, és ezen keresztül ugye a keleti bizánci rítusú kereszténységnek is rengeteg kolostort alapított, betegellátó helyeket, ingyen kórházakat, árva ellátó helyeket, szóval nagyon zarándokházakat épített, nagyon sok mindent rendszeresen segítette a szegényeket, a politikában, amikor politikai problémák, nehézségek voltak, ott is mindig, ha ma így mondanánk, hogy villámhárító volt, tehát igyekezett a békesség felé terelni a dolgokat, és egyébként meg a gyönyörű szépségével is. Tehát azt is csodálták, mert írták, hogy tényleg egy megkapó, különleges szépségű volt, és az Hagia Szófiában, az egyik mozaikon ő is szerepel, tehát a megmaradt mozaik, ugye már azért tudjuk, hogy tehát azért ugye egy pár mozaik maradt meg, tehát azért nagyon sok mozaik megsemmisült, hogy így fogalmazzunk. És az egyik mozaik az pont Árpádházi Szent Piroskát ábrázoló mozaik, és egyébként pénteken pedig el is tudtunk menni ugye abba a kolostor együttesbe, péntek reggel, amit pont ő alapított. És a mozaikon érdekes módon pont ennek a kolostor együttesnek az alapító levele van a kezébe, tehát így van ábrázolva, mármint szentként, tehát ugye nem sokkal a halála után, tehát első perctől kezdve, ahogy ugye elköltözött a Mennyországba, nem volt kérdés a keleti egyház számára, hogy szent.
A Szent Antal kápolnában bemutatott misén én örömmel véltem felfedezni védőszentemet, Árpádházi Szent Erzsébetet is, és még piros-fehér-zöld ruhája volt, erről külön képet is készítettem. Ha már a magyar szentekről beszélünk, kedves atya, akkor egy ilyen szép élményben és lelkiélményben is volt az embernek része, személy szerint nekem. Tibor atya, milyen lelki élményeket fogalmaz meg így jó néhány nappal az zarándoklat után?
Igen, még Nikeába szeretnék visszatérni, hogy amihogy imádkoztunk, a török idegenvezetőnk elhozta a fiát és lányát is, aki ápolónak készül, a fiú pedig valószínűleg átveszi apjától a stafétabotot az idegenvezetésben, és látta, hogy mi a tengerparton, a templom közelében, amit ellepett ugye a víz, csak az alapjai látszanak felülnézetben, vagy alacsonyabb a vízállás, és akkor a kislány megkérdezte apját, hogy miért imádkoznak itt? Azt mondja, mert visszaemlékeznek az 1700 évvel ezelőtt itt történtekre, amely a mai napig meghatározó a vallásukat illetően. Tehát egy olyan tanúságtétel volt ez, amely egy nem keresztény, hanem iszlám követő, szolgálatra készülő leányzó fogalmazott meg kérdésként irányunkban apján keresztül. Tehát ez is egy olyan plusz volt, amelyet ő adott hozzá a mi ott létünkhöz. A másik pedig az, hogy azzal a csodálattal és fáradtságot nem ismerő kitartással gyalogoltunk sokat, hogy eljussunk egyik helyről a másikra, bemutatva azokat a szépségeket, amelyek megerősítik a mi hitünket is, és olyan élményekkel gazdagítanak, amely nem tegnap történt, hanem évszázadokkal korábban, és vértanúk sírja fölött, helyei fölött, szentélyei fölött jártunk, amely inspirál bennünket is, hogy adott helyünkön. Tehát előtte az sem volt szent hely. Az ott lakó emberek tették szenté, és ez a feladatunk is. Nem a hely számít. Most már igen, amikor ilyen megpecsételt és tanúságtevő emberek éltek ott, hogy ahol élünk, ott nekünk is ezt a tanúságtételt kell megélnünk. Az evangélium szellemében. Tehát, hogy ők rettegre váltották, az a kevés könyv, az a kevés ismeretet terjesztő anyag, amely számukra közvetítést adta az evangéliumból, olyan mélyen megérintette a szívüket, hogy rátették az életüket. Mi annyi könyv között válogatunk, és elfeledkezünk a könyvek könyvekről, és ez erősíti meg a zarándok helyen, hogy tessék komolyan venni. az evangélium üzenetét, és ezzel egy távlatot nyitunk magunk és mások számára. Közöttünk is vannak szentek, csak nem olyan hangosak, és még nincsenek kanonizálva, de erre kell törekednünk. Tehát ez a megerősítést kaptam én ott, amikor elcsendesedhettünk, leülhettünk, megpihenhettünk, rácsodálkozhattunk egy templomra, egy ikonra, egy építményre, vagy a panorámára. Hogy itt ne vigye el a figyelmünket mindaz, ami körülöttünk csillog-villog, hanem a lényeget vegyük észre mindezek mögött. És hát ez nekem is egy olyan szép élmény, mert másodszor vagyok Isztambulban, de először nem jutottam el az Hagia Szófiába, de oda most, hogy eljutottam, ez a, mondtam, hogy a csúcsa volt annak, hogy ott, ahol ugyan most az iszlám követői imádkoznak, de előtte, ahogy megillette a kijevi rusz fejedelem követeit, hogy már szinte, amikor hallották a liturgiát, meg az éneket, akkor azt már nem a Földön, hanem Mennyországban vagyunk. Tehát valahol motiválta őket is, hogy na ezt a szertartást kérjék, és ennek a követőit kérjék, hogy térítse meg a népüket. Tehát a másik pedig az, hogy mivel elég vegyesen voltunk vallási szempontból, katolikusok, görögkatolikusok, reformátusok, vagy keresők, vagy buddhista is volt közöttünk, aki egyelőre rácsodálkozott. Neki is keresni kell a kapaszkodókat. Ilyenkor, akik közülünk elmennek egy más valláshoz, azt mondtam, hogy ha annyi energiát, időt áldozott volna katolikus keresztény hit megismerésére, akkor nagyon tanúságtevően itt lenne közöttünk. De a másik az vonzó volt, nem baj, mindenki tehet egy kitérőt, majd visszajönnek.
Zarándokként fantasztikus élmény valóban belegondolni abba, hogy őseink és elődjeink is ugyanazon a földön jártak. Ott járunk az ő lábuk nyomában, ha fogalmazhatok így.
Igen, igen, azt hiszem ez nagy dolog, és különösen, hogyha ugye ott Konstantinápolyban vagyunk, akkor azért egy kicsit a magyar őseinkre is gondolhatunk, nem csak Árpád-házi Szentpiroskára, ugye, hanem például akár még a vándorló magyarokra, akinek azért a Konstantinápoly kis problémát okozott, mármint, hogy mi magyarok, hiszen ugye azért tudjuk azt, hogy azért elég keményen megsarcoltuk Konstantinápolyt, ugye, amikor a vándorló magyarok azért ott a város falainál, hát cserébe ugye a sarcért nem foglaltuk el a várost, szóval azért van ilyen mozzanata is, még esetleg mondhatjuk, hogy még ugye a pogány őseink, viszont ezeken a helyeken találkoztak a kereszténységgel először. Tehát azért ez meg egy nagyon fontos mozzanat. Meg hát gondolhatunk esetleg még nagyon fontos, hogy a harmadik Béla királyunkra is, aki bizánci császárnak nevelkedett, csak ugye mivel később a császárnak született mégis utóra, ezért hazakerült Magyarországra, de gyakorlatilag azzal a műveltséggel, azzal a hittel, azzal a mély kereszténységgel érte meg Magyarországon is azokat az évtizedeket, amikor uralkodott, hogy tényleg az az időszak, harmadik Bélának az ideje egy igazi béke időszak volt, csak kevésbé esik szó róla jelenleg a mai magyar történelmünkre. És hát azt is tudjuk, hogy hát nem csak Nyugat-Európába jártak a magyarok, főképp a tatárjárás előtt, ugye, hanem bizony nagyon sokszor megfordultak a magyar küldöttségek is, magyarok ezen a földön, Konstantinápolyban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez mindenképpen nekünk így magyar emberként, de egyébként görögkatolikusként ugye a bizánci hagyományunkra tekintete, keresztényként pedig, amit ugye atya is említett, ugye, hogy a Róma, ugye, és a Konstantinápoly, mint az új Róma is megérintett minket. És számomra még egyébként egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy eljutottunk, ugye ez volt hivatalosan a cél, hogy az első nicceai egyetemes zsinathoz zarándokoljunk el. De amikor ott voltunk, akkor elmentünk a második niceai egyetemes zsinat helyszínére is, ugye, ami a hetedik egyetemes zsinat volt, ahol az ikontisztelet, a képtiszteletnek a képrombolás időszak után ugye helyreállt a képtisztelet, tehát ott is ott voltunk, oda is sikerült eljutnunk. Aztán sikerült eljutnunk ugye a Szent Irene templomban, a Hagia Irene templomban, ami a Hagia Szófia mellett van, ez most a Topkapi területén van, tehát a császári palotának, a szultán palotájának a területén van, de például oda is eljutottunk, ahol meg a első konstantinápolyi zsinat, a 381-es konstantinápolyi zsinat ülésezett, tehát ugye a teljes nice a konstantinápolyi hitvallásunk, tulajdonképpen helyszíneit meglátogattuk, megmondom a hetedik egyetemi, és egyébként igaz, hogy csak a hajó kiránduláson oda tudtunk tekinteni, de a Kalkedon nevezetű terület, ugye az is Konstantinápolynak egy, hát ma úgy mondanák, hogy kerülete, régen ez egy külön város volt, de a Kalkedon is ott volt, tehát kalkedoni zsinat is, egyetemen zsinat is volt, tehát igazából négy egyetemes zsinatnak a helyszíneit tudtuk zarándokként, igazi zarándokként végigjárni. Én azt hiszem, hogy még van mit majd megemésztenünk és végig gondolnunk ezekből a csodákból.
Hogy teljes képet nyújtsunk a kedves hallgatóknak, azért a világi programokról is csak a felsorolás szintjén ejtsünk szót, hiszen hajókáztunk a Boszporuszon este is, nappal is. Természetesen nem maradhatott ki a török bazár a programból, a nagy bazár. Még egy bőrmanufaktúrában is látogatást tettünk. Még egy édesség boltban is. Szóval tényleg gazdag program után beszélgetünk.
És a mecsetek. Sok szép mecset. Igen, így van.
Tehát a gazdagságát láttuk Törökországnak, Isztambul városának, és az emberek jól öltözöttsége, magatartása, az épületek gondozottsága.
Az autópályák melletti rendezettség.
Így van. Tehát valamiképpen látszik, hogy egy modern török állam legnagyobb városában voltunk, meg láttuk a vidéket is, egy gyönyörű vidéket. Ugyanakkor azt mondta az idegen vezetőnk, hogy vidéken viszont nagyon nehéz a megélhetés, és azért gyarapszik a Isztambul is, mert beköltöznek vidékről. Hát ugye itt szervezik jobban a munkát, és hál' Istennek, hogy láttuk ezt a szépséget. Köszönet érte, hogy ilyen világi hiúságokkal is törődtünk, és ez nem kötelez vásárlásra. Hát néhányunkat megérintett, hogy mégis vásároltunk, különösen az édességboltba. Török édesség az kiváló, és valóban megtapasztaltuk a konyhájuk is. Néha jó lenne, hogyha a magyar embernek is azt mondja, hogy mediterrán étkezéssel tartsa rendbe a szervezetét. Hát nekünk részünk volt ebben, nagyon bőségesen elláttak a szállodában is, és a látnivalókban is. A bazárban legtöbben nézelődtek. Hát tényleg, ami ott fénylik, az arany. Tehát az valóban olyan volt, de egyáltalán nem inspirálta, hogy vásároljunk, mert nincs rá szükségünk. Tehát éppen az, de megnéztük, voltunk benne, és még voltunk a egyiptomi bazárban is, ahol telepfűszer készletek voltak, meg tényleg a török édességek, és nagyon-nagyon szép látvány volt, akár az esti hajókirándulás, de különösen a nappali, mert akkor láttunk is. Ugye a fényűzés, tehát a kivilágítás nem olyan, mint nálunk mondjuk Budapesten, egy kicsit visszafogottabb, Isztambul kivilágítása, de a nappali fényben gyönyörű volt, és 2 órás utunk volt, ha jól emlékszem, a hajón, akkor Európa és Ázsia között hajózgattunk, és néztük meg távolról azt a szép látképet, amit elénk varázsolt a városnak a képe.
Ez valóban fontos, hogy kiemeljük, tehát ez nem csak hasonlat, tényleg Európa és Ázsia között hajóztunk.
Így van. Tehát ugye az a rész gyakorlatilag ugye ez a márványtenger. Fel is tette a kérdést ugye az idegen vezetőnk, hogy melyik az a tenger, ami csak egy ország határol. Hát ugye ez a márványtenger, ugye, ami összekötötte a földközi tengert és a fekete tengert, úgyhogy ebből a szempontból is egy izgalmas dolog volt, ugye végig menni tényleg ezen a részen. Úgyhogy maguk a természeti szépsége is megkapó volt.
És megtapasztalhattuk azt, hogy szeretnek minket a török emberek. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Tehát a törökök és a magyarok történelem ide vagy oda, de jól megértik egymással magukat. Én ezt tapasztaltam.
Azért, hogy 150 évig itt voltak, és nem akarták, hogy megtanuljunk törökül, és ugyanakkor a történelmünk nagyon sok közös vonást és szeretetet, tapintatot, elismerést. Hát annak idején, amikor a keleti szertartású magyarok Maros vidékén, az Alföld déli részén és Erdélyben megjelentek, és akkor a türköknek nevezett magyarok püspökét Hieroteosznak hívták. Tehát ugye, hogyan, és napjainkban is fölelevenítik ezt a kapcsolatot, a türk nemzetség. Tehát akik a türkökhöz tartoznak. Ugyanakkor a bolgár birodalomban voltunk együtt, de ők testvér népnek tekintenek bennünket. És túl azon, hogy harcoltunk egymással, hát a hódítás következtében sajnos belestünk mi is, meg Európa védőbástyája is voltunk nagyon sokáig, és elfoglaltak bennünket. De amikor olvastam Atatürknek életi történetét, mert hát ez is egy csodálatos ember volt, hogy rengeteg magyar embert, szakembert alkalmazott, hívott meg, hogy a modern török államban segítsenek fölépíteni az új török állam. Szenzációs. Például a kalapkészítő, csak ugye, ahogy olvastam róla, és az tölt el csodálattal, hogy tudta ez az ember ennyire megfogni az össz nemzetiség, oszmán birodalom népeit, és az Antant ellen megvédte Törökországot. Hogy 23-ban új önálló, és le kellett tenni a feszt, a török bugyogós ruhákat, meg hasonlókat, szerintem nem ránk jellemző, hanem nekünk európainak kell lenni. És az asszonyok felszabadítása, hogy őket is kérte feleségén keresztül, tessék modernül öltözködni. Szenzációs. Hát én örömmel gazdagítom az ismereteimet, mert csodálattal tölt el, és kérdezem az idegen vezetőt, hogy mi volt a varázsa ennek az embernek.
Olyannyira, hogy mindenhol, mind a mai napig tisztelik. Hát, képek kint van mindenhol, és tisztelettel beszélnek
neki
róla.
Ezt a nevet adták neki, törökök atya, Atatürk. És hát ez megint azt jelenti, hogy ő persze biztos, hogy ott volt a kultusza is, de igenis szem előtt tartotta az országának az érdekeit. És az, aki nem török, az nem tartja szem előtt az országnak az érdekét. De aki török, azt akarjátok, hogy jól itt legyen, akkor tessék összefogni. Egység, következetesség, bizalom. Olyan szenzációsan fogalmazta meg, kiváló katona volt, ahogy kiképezték, és fölismerte, és hallottam az idegen vezetőtől, hogy azért küldték őt oda, hogy fogadtassák el a franciák és az angolok által diktált oszlatást. Erre mit csinált? Noha nehogy már a franciák meg az angolok mondják meg nekünk, hogy mi mit csináljunk. Kiverte őket. A hadsereget felszólította, álljatok mellénk, védjük meg magunkat, különben rabszolgák leszünk. Szenzációs. Akkor, amikor ő az első világháború után meglátta ezeket az összefüggéseket, persze negatívat nem mondhatnak róla, szinte benne van az életrajzírójában, hogy róla rosszat nem mondhatnak. Bizonyára voltak árnyék dolga is, amelyek nem annyira publikusak vagy szimpatikusak, de az egész nép érdekében, és utólag is ilyen tisztelet és megbecsülés övezi az ő személyét. Renget stadiont, repülőteret, hidat, középületeket neveztek el róla.
Gábor atya is így látja, hogy a magyar és a török közös történelmi forrás az találkozik valahol?
Hát én azt gondolom, hogy az tényleg az, hogy a, most már ugye amennyire én is úgy olvasok, hát nem távol álljon tőlem, hogy nem vagyok történész, hogy e fölött párcát törjek, vagy bármit mondjak, de amivel én találkozok egyre inkább egyértelmű, ugye tényleg a rokonság, tehát a türk népeken belül ugye a rokonság. Ebből a szempontból mindenképp. Aztán amit ugye emlegettünk, ugye azért a csaták, tehát ugye mondjuk például mondjuk a Egervár az ugye nekünk sokkal fontosabb, ők annyira ezt nem nagyon ismerik. Viszont például a nándorfehérvári győzelmünk, az nekik is egy komoly, most már így mondom, fiaskó, ugye? Tehát azért azzal ők is tisztában vannak. Meg hát ott van az 150 éves török hódoltság, ugye, ami nekünk volt egy kereszt, de hogyha arra gondolunk, hogy zokszó nélkül, hát ugye tényleg nagy szeretettel fogadták a Rákóczi szabadságharcnak ugye a menekültjeit, a 48-as szabadságharcnak ugye a menekültjeit, vagy hát az emigránsait, és teljes szeretettel, tisztelettel fordultak feléjük. Én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat elmond, és most a jelenlegi időben pedig, amit én látok, van egy szimpátia irányunkba, meg aki ki is megy tőlünk, érzékeljük és látjuk ezt. Tehát abból a szempontból is, amit ugye atya emlegetett az előbb, akár a Atatürknek a logikája, gondolkodásmódja, amiben én azt hiszem most Európában azért unikálisak vagyunk, ugye, mert tulajdonképpen ezt képviseli most Magyarország. Én azt hiszem, hogy mindenképpen egy olyan összetartási pont, amin keresztül biztos vagyok benne, hogy nem csak politikai szinten, hanem úgy az embereknek a szintjén is együtt lehet működni. Tehát amit mi tapasztaltunk, az a teljes mértékű szeretet és tisztelet volt az irányunkban.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, riportunk végén, ha összegezni kellene a sok-sok minket ért élményt, érzést, benyomást, akkor mindkettőjükhöz szól a kérdésem, milyen élmények fogalmazódnak meg most önökben, ha azt mondom, hogy a Hiszek egy Istenben című vagy elnevezésű zarándoklaton együtt közösen vettünk részt. Mit jelentett az önök számára ez a zarándoklat?
A hitünk megalapozottságát és mély gyökerét is nem kellett változtatni rajta. Ami változás volt, az emberi gyarlóságból történt, vagy pedig fordítási gondból. A nagy történelmi tanúság, amelyet az országaink képviselnek, és azoknak kiváló emberei. Én az első találkozásom, hogy a Egrivárral kapcsolatosan fogalmazódott meg, ahol a hősiességünk is megmutatkozott, de megelőzőleg is további erősítésként, hogy Rákóczi és Tököli is ott kapott menedéket, ahogy a Gábor atya is említette, Rodostót, már ott voltam 1989-ben, és láttam azt a házat, ahol ők is megszálltak. Tehát az egy irodalmi emlék is, történelmi emlék is, és a kiváló embereknek, hogy menekülniük kellett, de adtak otthont. A törökök befogadták őket, segítették, egyetértettek mindezzel, holott ők hódítók voltak. De az önállóságunkért való harc, és éppen, hogy kiűzték Európa egy részéből, történetesen Magyarországról is, de utána már adtak helyet a magyar fejedelmeknek, Tökölinek, Rákóczinak és a menekülteknek, akik a megtorlás elől menekültek. Tehát ott mind összefonódik, mert egészségesen gondolkodtak. Tehát nem a bosszú vagy a harag motivált őket, hanem az, hogy hogyan tudunk segíteni egymásnak. Tehát vallási szempontból, társadalmi szempontból, lelki élmény szempontjából is én nagyon hasznosnak tekintem ezt a zarándoklatot.
Hát én egy nagyon rövid gondolatot tudnék mondani a zsinati atyákra és a vértanúk sorára tekintettel. Ugye van ez a mondás, hogy óriások vállánálunk azért látunk ilyen messzire. Hát én, nekem ez egy ilyen élmény volt. Nem intellektuálisan, tehát hogy ugye tudásba, ugye, hanem sokkal inkább a hitemre vonatkoztatva ezt a mondatot, hogy óriások vállán állunk, azért látunk ilyen messzire, hogy ezeknek az embereknek a vállán állva, ezeknek a szenteknek a vállán állva talán mi is egy kicsit közelebb látunk a Jóistenhez, és egy kicsit jobban látjuk azt a célt, azt a feladatot, azt a tervet, amit a Jóisten itt tőlünk. Itt, amikor most hazajöttünk, itthon tőlünk elvár.
Köszönöm szépen önöknek a beszélgetést, és bár most elsősorban önöket kérdeztem a zarándoklat élményeiről, de engedjék meg, hogy a riport végén csak annyit mondjak, hogy köszönöm szépen Gulybán Tibor felső zsolcai görögkatolikus parókusnak, és Béres Gábor szikszói görögkatolikus parókusnak, hogy önökkel együtt és zarándoktársainkkal együtt részesei lehettünk ennek a Hiszek egy Istenben című zarándoklatnak. Köszönöm önöknek a beszélgetést, és további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszöntjük a hallgatókat, legyen élményük vallási zarándok élmény, hogy erősödjenek a hitükben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!